Üdvözöllek titeket a New Tech Talk legújabb epizódjában. Ez itt a New Technology magazin ipari és tudományos hírportálja. Megtaláltak minket a közösségi médiában, de nézhettek minket a YouTube-on is. Üdvözlöm a stúdióban professzor dr. Rózsa Balást, a Brain Vision Center kutató és kompetencia központ vezetőjét, megálmodóját. Hogyan jött az ötlete ennek az egész intézménynek?
A célkitűzésünk az volt, hogy az alapkutatástól egészen a végtermékig, a prototípusig, egy kísérleti orvosi berendezésig, terápiákig, úgy diagnosztikáig íveltessük a fejlesztéseket, és ne álljunk meg egy tudományos közleményi, hanem menjünk tovább a végfelhasználás irányába.
Milyen területeken vannak jelen?
Ugye mondhatnám, hogy tulajdonképpen a fény tudományát, a neurofotonikát az agykutatásra ötvözzük.
Honnan jött ez? Ennek milyen háttere van, hogy ide sikerült a hátteret becsatornázni, a tudását becsatornázni?
Tulajdonképpen gimnazista koromban, ugye egyetem alatt merült fel az a gondolat, hogy az agyunk az egyik legbonyolultabb szerkezet, és hát nem tudjuk mérni. Vagy a jelenleg rendelkezés álló eljárások, vagy egy CT, vagy MRI berendezés, ugye nem adják se azt az időbeli, se azt a térbeli felbontást, illetve azt a funkcionális mérést, ami igazából szükséges az agy megértéséhez. És akkor egy olyan technikát álmodta meg, amely az agy működési egységei szintjén, tehát a sejtnyomaik szintjén képes mérni az aktivitást. És ugye most már ott járunk, hogy nem csak mérni, hanem aktiválni is lehet ezeket a hálózatokat.
Alapkutatást említett, hogyan lesz ebből klinikai felhasználás?
Sok év kevés munkájában.
De alapvetően az alapkutatás az, amiben gondolkodnak elsősorban?
Az éppen gondolkodunk, hogy nem csak az, hogy legyen egy áttörés, ami tényleg a legjobb lapokban, Nature, Science és hasonló minőségű lapokban jelenik meg, hanem ez tényleg jusson el egy kísérleti berendezésig, amit akkor kezdjünk el kitesztelni, és a végeredményképpen megszülesse meg az a orvosi műszer.
Nagyon belecsaptunk a közepére, egy picit beszéljünk akkor a Brain Vision Centerről. Itt Magyarországon alapított egy kutatóintézetet és kompetencia központot. Hány fővel dolgoznak, milyen területeken vannak még jelen?
Igen, kb. 60 fővel, és hát elmondhatom, hogy nagyon szép multidisziplinális csapatunk van, tehát képviseltette magát a kutatóbiológus, a molekuláris biológus, a orvos szakértő, aki a csapatban dolgozik, de ott vannak a mérnökök, tehát optikai GPS fejlesztő mérnökök, szoftvermérnökök, akik segítik ezt a munkásságot.
Ön úgy tudom, hogy fizikusként és orvosként végzett, ahogy említette, egy nagyon interdisziplináris területre sikerült tévednie. Hogyan kapcsolódott az ön szakmai munkásságában akár az agykutatás, akár a látásjavítás?
Hogy honnan jutottunk el ideig? Tehát tulajdonképpen gyerekkoromból jött a motiváció, mindig nagyon érdekelt a technológia, a technológia vívmánya, akkor éltek meg ugye az első személy számítógépek ebben a világban, tehát tényleg az ipari forradalomnak az egyik robbanásánál voltam jelen, és párhuzamosan ugye a gyerekszobám az orvosi rendelő mellett volt. Ugye gyakorlatilag átszűrődtek a hangok, meg hát közvetlenül néha betegek is átjöttek a gyerekszobámba, tehát láttam az igényt, hogy milyen lenne szükség az embereknek, mitől lenne jobb a gyógyítás. És ezt a két igényt próbáltam ötvözni, és már az egyetem elejétől kezdve nekem mindig is megvolt a kettő szándék, hogy egyszerre végezzem a fizikust és az orvosi egyetemet, és ezt a két területet kombinálva határterületen tudjak olyan áttöréseket hozni, amely az addigi klasszikus orvosi eszköztárat tudja forradalmasítani.
Agykutatás. Az agykutatáson belül is azért számos területet le lehet fedni. Úgy tudom, hogy kiemelt e közül néhány terület. Melyek ezek?
Számukra a legfontosabbak?
Igen,
a látásherítás az egyik kedvenc témánk, amely során együtt dolgozunk Roska Botont professzor úrral, akivel a Brain Vision Centert alapítottuk. Segítjük az ő munkásságát, az ő IP-ja, az ő tudománya a szemben történő látásherdítás, és ezt az eszköztárat próbáljuk most a botonnal közösen az agyjal kapcsolatos betegségekre ráhúzni, tehát elérni azt, hogy ezen a molekuláris biológiai eszköztárral meg tudjuk címkézni a sejteket, ezáltal mérhetővé, illetve aktiválhatóvá tudjuk tenni a sejteket, és ugye mi fejlesztjük a mi csapatunk meg azt az interfészt hozzá, amely tulajdonképpen ezeket az agyi sejteket összekötte egy számítógéppel, és akkor innentől kezdődik az igazán izgalmas dolog, mert ezt lehet arra használni, hogy megértsük egy adott régióban, hogyan működik az agy, megértsük akár egy beteg állatmodellben, hogy mitől más a működése, mint egy egészséges állatnak, de akár, és ez talán a legújabb trend a laboratóriumban, hogy be is tudjunk avatkozni egy rendszerbe, és tudjuk módosítani azokat az aktivitás mintázatokat, és ezáltal új terápiás eszközök, új diagnosztikai eszközök tudjanak születni.
A diagnosztikában, amikor címkézésről, molekulára jelölésről beszélünk, akkor beszélhetünk például a pozitron emissziós tomográfról, vagy bármilyen olyan adott molekulához kapcsolódó kontrasztanyagról, amit utána egy képalkotó diagnosztikával meg tudunk világítani és meg tudjuk nézni. Mi az a technika, ami itt a Brain Vision Center kutatásainál elsődlegesen jelen van?
Hát ugye ezekhez a klasszikus technikákhoz képest...
Mi az a
tulajdonképpen azt mondhatnám, hogy ha nagyon kompaktan akarnám kifejezni, hogy mi tulajdonképpen nagyobb felbontást adunk, ugye egy klasszikus technikákkal, amit az előbb feltetszett sorolni, illetve egy emeli berendezéssel, a mérési, elemi mérési térfogat az nagy, tehát mondjuk köbmilliméteres tartományban esik, és úgy kell elképzelni, hogy ennek mi a milliomod részét mérjük, tehát nagyon pici térfogatokat tudunk mérni, ahol több tízezer sejt található. Ugye ebben az az izgalmas, hogy például akár egy FMT berendezés példáját véve megmérek egy köbmilliméteres térfogatot, körülbelül, persze most csak egy emberfés, akkor abban van legalább 10 000 idegsejt, amely aktivitásokat teljesen ellentétes tud lenni, és ezt átlagolja ki a berendezés. De valóságban ezen ellentétes aktivitásokat is ki lehet mérni, és ezt teszi lehetővé a mi technológiánk. Tehát gyakorlatilag azon a szinten tudjuk vizsgálni az áramköröket, az agy áramköröket, ahogy ők működnek, ahogy ott a műveletek megtörténnek.
Díjat is nyert ezzel, igaz? Ez a 3D lézerpásztázó mikroszkóp.
Igen, igen.
Amit külön kiemeltem itt magamnak, hogy nemrég olvastam, hogy memóriazavarok kezeléséhez is közelebb kerülhetünk ezzel a vizsgálattal, és amit kiemeltem magamnak, hogy az emberi hajszálnál 100-szor vékonyabb struktúrában figyelték meg az emlékek megszületését. Egy kicsit olyan érzetem támadt, mint a csillagászoknak a Big Bang, a nagy ősrobbanásnak a pillanata, vagy a biológusnál, amikor az élet keletkezésének a pillanatát figyeljük meg, mi ennek a jelentősége, hogy egy emlék megszületését képesek voltak lepásztázni, letérképezni.
Igen, hasonló tesz számukra, idegkutatóknak ez ugyanazt jelenti, mint a Big Bang, de hogy kicsit folytatva az előző gondolatot, ugye, mit mondtam, milliméter.
Igen.
Tehát egy FMRI berendezésnek a mérési elemi térfogat, a nagyságrendben milliméter tartományban van, itt pedig mi ugye 100 nanométeres tartományban vagyunk, tehát ugye a jó szám a fejben akkor az 10 000-szer kisebb, és ráadásul ez XYZ mentén, tehát 10 000 a köbön, amivel jobban látjuk azt a aktivitás minőséget, amit mi szeretnénk vizsgálni, és ez a nagyon-nagyon nagy térbeli felbontás, persze a nagysebességgel kombináltan tette lehetővé, hogy ezeket a jelenségeket fel tudjuk fedezni. Losonczy Attilával közösen végeztük ezeket a méréseket, és ugye az Attilának nagyon szuper behavior, tehát viselkedés modelljei voltak, ahol az állatokat megtanították egy adott térbe lokációnak a megtanulására. És az Attila irányításával, az ő laboratóriumban végeztük ezeket a méréseket a mi berendezésünkkel, és a mi gépünk meg képes volt ezen térbeli tanulás során megmérni egy idegsejtben, egy feszültséggyerülés után, ezt majd mindjárt kifejtem, hogy mi történik pontosan egy idegsejt nyúlványában, és itt találtuk meg ezeket a jelenségeket, amely ugye egy memóriának a megjelenésének az első nyoma az agyban, tehát egy idegsejt nyúlványa mentén a beérkező bemeneteknek az erősödését, egy ott születő klaszternek a megjelenését lehetett megfigyelni, tehát hogy hogyan keletkezik egy új memórianyom, tehát az első részét ennek az új memórianyomnak sikerült elkapni, és ezt tette lehetővé az, amit az előbb itt említettem, hogy egy új feszültségszenzor típussal, ugyanis mondhatom, hogy kb. 20 évet kellett arra várni, hogy kijöjjenek azok a háromdimenziós méréseket lehetővé tevő feszültségszenzorok, amiért tulajdonképpen ezt a technikát elkezdtük kifejleszteni. Tehát 20 évezőt volt egy álom, hogy meg kell mérni az agynak a működését, úgy, ahogy az tényleg szükséges, az időbeli és térbeli felbontással, és nem volt eszköz a világban.
És életben is maradjon az alany.
Életben is maradjon az alany, igen, de ez egy külön kérdés, ezt majd kinyitom. Tehát, hogy itt legyen a technika, amivel ezt meg lehet vizsgálni, mi ezt a technikát kifejlesztettük, és valójában meglepődéssel vettük észre, hogy a szenzor meg nem készült el. Mert amikor elkezdtük ezt a technikát fejleszteni, akkor már ilyen napos férgekben megjelent egy közlemény, amely szerint lehet mérni ezeknek az idegsejteknek az aktivitását optikai szenzorokkal. És hát mi ezt ragadtuk meg, hogy akkor fejlesztünk hozzá egy szupergépet, amely röviden az eddigi technológiákhoz képest akár 1 milliószor gyorsabban tudja mérni az aktivitást. És az 1 milliószoros faktor, ez nem egy ilyen világrekord, hanem tényleg ezt tette lehetővé azt, hogy azzal a sebessége mérjük az agyműködést, amivel ő tényleg dolgozik. Ugye egyszerű hasonlattal élve, hogyha van egy fényképezőgépem, és nagyra állítom erre tesz időt, elmegy egy versenyautó, akkor egy piros csíkot látok, például, ha Ferrari-ról van szó. De hogyha jó, elég gyors a berendezés, akkor meglátom az éles részleteket. Ugyanerről van szó itt is, tehát, hogy olyan technikát kellett szülnünk, amely nem mosódik el a kép, hanem képes megfelelően felbontani az adott részeket, azokat az idegsejt aktivitásokat, amelyre a kutató egy adott kontextusban kíváncsi. És ezt a technikai forradalmat azt tette lehetővé most, ez ebben a pillanatban történik, hogy megjelentek azok a szenzorok, azok a fehérje alapú szenzorok, amelyeket az agyban expresszáltatva olyan minőségi jeleket tudunk az adott sejtípusokból elérni, amelyet tényleg bár a mikroszkóp tud mit kezdeni, tehát rendkívül jó minőségben tudjuk vizsgálni az agyi aktivitásokat. Mondhatnám úgy, az eddigi klasszikus elektródákkal végzett technológiát ez teljesen kiváltja, illetve számtalan előnyt tud hozni a korábbi technikákhoz képest.
Már meg is válaszolt a félig meddig a kérdésem, de azért gondolkozzunk közösen még rajta. Óriási jelentősége van ennek a tudományban. Ez egy óriási áttörést és rengeteg lehetőséget biztosíthat a számunkra a jövőben. Mondd egy pár példát erre.
Igen, például egyik az felfedező tudomány, megértjük, hogy működik a memória, megértjük, hogy működik a látás, hogyan integrálódik a látókérekben a különböző információ, hogyan születik meg a látásnak az élménye, és ezt számtalan példát tudnék sorolni, hiszen az emberiséget nagyon érdekli az agyműködés, egyáltalán a felfedező jelleget. Akkor a másik csoportja az alkalmazásoknak pedig az, hogy tényleg a betegséggel kell kapcsolatban meg szeretnék érteni a különböző patomechanizmusokat, és itt egy nem elég a részletekben, mert az egy több órás történet, de egyetlen egy konkrétumot, ami nagyon fontos, azt megemlítenék, hogy ugye az történik, hogy mit is mond a feszültségmérés optikai úton. Na most eddigi módszerekkel egy élőlény agyában, miközben ő fut, szalad szabadon, nem tudtak elektródákkal hosszan vizsgálatokat végezni, hanem azt írja, az irodalom átlagosan 40 percig tarthatott egy ilyen vizsgálat, mert elvesztették a sejteket. De a legügyesebb, legszofisztikáltabb elektrofiziológusok is mondhatnám, hogy itt maximum egy-két napig tudták ugyanazokat pontosan, hogy azokat a sejteket elvezetni. Na most például egy központi idegrendszeri betegségre ható gyógyszernek legtöbb esetben a beállási időállandója az olyan 2-8 hét tud lenni, függően attól, hogy mire, például egy depresszióra, vagy egy komolyabb skizofréniáros betegséggel kapcsolatos tünetegyüttesről beszélünk, és ezt a hosszú időállandót most lehetővé teszi, ez az optikai technika, hogy meg lehessen vizsgálni. Tehát én elektromos aktivitást tudok folyamatosan, krónikusan monitorozni az agyban, miközben egy gyógyszer hatásnak a felépülését és annak a patomegazdaságnak a bekövetkezését tudjuk vizsgálni a rendszerrel.
Ó, tehát nem is terápiás görbét nézek, nem vérből veszem a mintákat, hanem folyamatosan, konkrétan az adott helyen monitorozom a felépülését és a kifejtés hatását. Jól érted?
Igen, abszolút. Például van egy betegség modellünk, egy beteg állatban, akkor meg tudjuk nézni, hogy amikor az adott gyógyszer hat arra az agyműködésre, akkor pontosan mi is történik ott, és az ugye lehetővé teszi újabb gyógyszermolekulák, vagy újabb más típusú, akár génterápiás eljárásoknak a kifejlesztését.
Ez óriási költségbeli csökkenést is hoz a hosszú távú felhasználásban, ugye?
Mert
hogy rengeteg kinetikai modellt tudunk úgymond átugrani és megnézni, hogy a maga hatáskifejtés hogyan fog hatni. Most csak visszacsatolok gyógyszerészként, hogy jól értem-e, hogy mik a történések.
Igen.
Szintén kiemelt kutatási terület volt, és nemrég jelent meg egy cikk, Egerek a virtuális térben. Magyar kutatók saját VR eszközökkel fedezték fel a látás új mechanizmusait egy egerek számára optimalizált virtuális valóság szemüveggel. Ez is új távlatokat nyithat az agykutatásban. Milyenek a jelentősége? Mit vizsgáltak? Mi a technológiai háttere?
Ez a technológia nagyon kötődik a Roska Botond professzorral megfogalmazott küldetésük közt, tehát a látás helyreállása kapcsolatos mérésekhez. Ugyanis korábban, mondhatjuk az elmúlt 30 évben, amikor vizsgálták az egereket, akkor mondhatjuk azt, hogy egy ilyen kétdimenziós virtuális valóságba helyezték el őket. Egy egyszerű példával élve, amikor beülünk egy planetáriumba, akkor egy kupolára kétdimenzióban vetítjük a képet. És vetíthetünk oda egy háromdimenziós képet is, valójában az egy síkba leképződött információ. És vagy az emberek, a kutatók azt hitték, hogy az egerek, ugyanúgy, mint az ember, képesek megérteni egy ilyen síkbeli képből, hogy hogyan helyezkedik el térben. És arra jöttünk rá, hogy ez valójában nem igaz. Az egereknek nincs meg az a komplex gondolkodásmódja, hogy egy síkba projektált információról, tehát egy standard képről visszanyerje a térbeli információt. Ugye ez elég bonyolult művelet, még a reneszánsz festészet értette meg, ugye talán legelőször ugye a vizuális világban, hogy olyan kell egy csarnokot rajzolni, például Leonardo.
A perspektíva
megjelenése, vagy a személyre szabott nézőpontból vetített perspektíva. Ugye ezek a művészek ugye számoltak, vonalat rajzoltak, különböző matematikával közelítették meg a perspektívának az ábrázolását. Na most ugye ez tényleg egy számítatást jelent, egy komputációs képességet, és ezt az emberi agy automatikusan el tudja végezni. És az egerek agya viszont nem. Ez az érdekes, hogy erre jöttünk rá, és amikor ezt ugye felfedezték, az úgy történt, hogy például ebben a virtuális valóságban mi úgy vetítjük a képet, pontosan, hogy az egér látja. Tehát a bal és a jobb szem pontosan azt a képet kapja meg, tehát egy sztereó látást vetítünk be az egérbe, és ebben az esetben, ha egy virtuális valóságban egy szakadékon kellett volna keresztül futni az egérnek, azonnal megtorpant, és elkezdett visszafelé futni, mert látta a mélységet maga előtt. Míg az eddig, a világban alkalmazott eddigi összes megérő eszközzel, ilyen monitorokkal vagy egy dómmal vetítjük a képet, akkor pedig az egér átszalad a szakadékon, mert nem érzékeli a teret, nem látja, valójában nem képes értelmezni ezt a kétdimenziós képet, csak a valódi térlátás bevetítése esetén képes ő értelmezni. Tehát ami ebben újdonság, hogy teljesen új dimenziót nyitunk a kutatásban, és számmal is tudom ezt karakterizálni, hogy az eddigi protokollokban egy kísérleti egér, az mondjuk 9-10 nap alatt tanult meg egy egyszerű vizuális taszkot. Az azt jelenti, hogy mondjuk el kell dönteni két ábra között a különbséget, ennek a megtanulása az mondjuk 9-10 napig tartott, míg a mi rendszerükben akár 40 perc alatt, tehát olyan 100-300-szor gyorsabban képesek az egerek tanulni ebben az új rendszerben. Ugye ez nyilván nem kell mondanom, hogy ez a kutatók akár életkarrier szempontjából is mekkora előny, hogy nem 9-10 napig csak küzdenek azért, hogy valami eredmény megjelenjen, hanem sokkal hamarabb tudnak megszületni a kísérleti eredmények, és értve nyilván a gyógyszeripar szempontjából is nagyon fontos, hogy nem tudjuk, milyen sebességgel tudjuk ezeket a teszteket futtatni.
Ha már felemlegette akkor az adatokat és a sebességet, ugye most a big data és ennek a felhasználása és elemzése az nagyon kiemelt téma mindenféle kutatásfejlesztési projektekben. Megjelenik önöknél ennek az adatbázisnak a felhasználása a kutatások elemzéséhez? Megjelenik a mögöttes big data?
Persze, hát ugye gyakorlatilag saját adatbázis kezelő programot írtunk, ami azt jelenti, hogy amikor mérünk, ugye nagyon a sebesség, egy millió szó gyorsabban mérünk, tehát nagyon sok az információ. Ezeket valós időben kell tárolni, és miközben a mikroszkóp működik, mi folyamatosan mentjük le, tehát egy saját adattárolási struktúrát fejlesztettünk, és hozzá saját feldolgozó programokat, és ha már Big Data, ugye most járunk mi is ott, hogy a mesterséges intelligenciát, ezt a tudást mi inkább alkalmazzuk ebben az adatbázis kezelésben, akár valós időben.
Ez mit jelent pontosan?
Hát, hogy például látok egy agyi aktivitást, akkor az egyik mostani projektünk, hogy abban valós időben be tudjak avatkozni, a mesterséges intelligenciát kérjük fel arra, hogy mondja meg, hogy abban mi a fontos kód, amivel nekem interfelálnom kell. Ugye eddigi, jelenleg ami alkalmazásban, azok klasszikus matematikai módszerek, megnézzük az időzítéseket, időablakokban hány sejtőzel, milyen sejtek, és ebből vonjuk le a következtetést. De a mesterséges intelligenciának az az előnye ebben a kontextusban, hogy képes nagyon bonyolult időszekvenciákat is megtalálni, tehát teljesen új módon képes a kódot megfejteni, és ugye ha ezt implementáljuk, ami mostani tervünk valós időben, akkor gyakorlatilag például akár egy látás közben egy adott látványhoz kapcsolódó aktivitási mintázatba tudok beavatkozni és tesztelni, hogy abból a mintázatból a látványért, illetve a vizuális gondolkodásért melyik komponens felelős.
Mi az elsődleges cél? Inkább egy standardizált, elérhető terápiás alkalmazásnak a fejlesztése, például ebben a látásjavításos kísérletben, vagy ennek folyamányaként, vagy inkább az a jövő ön szerint, vagy önök szerint, hogy egy adott standardizált módszertant kifejlesztenek, elviszik a terápiás felhasználásig, és ott már viszont customizálható, tehát az egyénre szabhatóan egy jó alap használható legyen az adott személynek fejlesztve.
Mindkettő. Tehát a világban azt látom, hogy van arra is esély, csomó betegségnél, hogy egy egységes terápiás eljárás fejlesztünk ki, illetve fejlesztettünk egy olyan robot mikroszkóp rendszert, ami ezt a előbb említett lézerpásztázó mikroszkópját kombinálja egy automatizációval, és amelynek segítségével elvégezhetők azok a mérések, amelyben személyre szabottan állítjuk be az adott terápiát. Ez most a jövő útja, tehát ez elég, mondhatnám, hogy leginkább a legnagyobb kérdés az engedélyeztetéseknek a felgyorsítása, hiszen mondjuk személyre szabottan akár 10 féle terápiát akarok keresztül vinni, az ma még nem teljesen megoldott a világban, hogy a nagy mennyiségű terápiával foglalkozunk. Viszont az Európai Unió nemrég tűzte ki zászlajára, hogy ezeket a ritka betegségeket, illetve ezekkel kapcsolatos engedélyeztetéseket felgyorsítsa, hogy nemzetközi versenyképességét növelje.
Melyik az a terület, ahol erősebben jelen lesznek a medical device, tehát az orvostechnikai megoldások, vagy maga a gyógyszeres terápia, vagy a kettőnek esetleg a kombinációja? Sőt, még a biotechnológiát is ide tudom hozni, mert azért ott is számos lehetőség rejlik a
igen, területet. A lehetőségek szempontjából ez egyetértek, tehát ezek mind adottak. Nyilván van egy prioritás listánk, hogy milyen sorrendben szeretnénk haladni, és vannak rövid távú projektek, nagyon rövid távú projektek, ami azt jelenti, hogy akár 1-2 éven belül a klinikumban tudunk gyógyítani. Igaz, hogy ezt még ilyen speciális engedélyek mellett, például a rák diagnosztikában vannak ilyen megoldásaink, amelyekkel elvég nagyon hamar lehet klinikumban vizsgálatokat végezni. És aztán vannak olyan hosszabb kitűzések, mondjuk például a legbonyolultabb agyi interfészünk, ami a látás helyreállításnak a legkorszerűbb típusa, arra azt mondom, hogy akár lehet, hogy 10 év is szükséges, mire az első klinikai vizsgálatokat el tudjuk végezni. Tehát van egy rövid távú küldetés, hosszú távú, és egy nyilván középtávon is számtalan küldetésünk van.
Igen, olvastam, hogy ugye kompetencia központtal is rendelkeznek, nem csak kutató központtal. Ez mit jelent szintén a gyakorlatban, hogy ahol fogná meg az eszenciáját?
A legegyszerűbb definíciójának az, hogy miért is lehetőséget tudunk biztosítani különböző kutatóintézeteknek, ezáltal kollaborációkat tudunk létrehozni.
Saját szakember Gáltával?
Igen, abszolút. Illetve van egy olyan értelmezés ennek, hogy tulajdonképpen mi most mutattam egy olyan genetikai, neurofotonikai, tehát olyan genetikai és lézermikroszkopos platformot fejlesztünk, amely tulajdonképpen nagyon sok betegség esetében felhasználható. És ezt erre a platformot tudjuk meghívni a kollaborációs partnereket, gyógyszercégeket, biotech cégeket, kutatóintézeteket, hogy közösen ezt a platformot vigyük el egy adott konkrét betegség irányába, és ott hozzunk létre terápiás hatást.
Mennyire van nyitottság a magyar piacon, illetve mennyire vannak jelen esetleg külföldi kooperációkban?
Abszolút van nyitottság, van számtalan kollaborációnk van Magyarországon is, Magyarországon ezek most indulnak el. Nemzetközi szinten már nagyon magas szinten állunk, tehát tényleg a világ legrangosabb egyetemein bent vagyunk, Stanford, Boston, New York Egyetem, Columbia Egyetem New Yorkban. Itt például van olyan egyetem, ahol már 3-4 mikroszkópunk is van, sőt van, ahol azt hiszem 6-7 rendszert vettek meg egy egyetemen belül, tehát a nemzetközi sikereink azok már egész messze jutottak, és ezen intézetekkel nem csak együttműködő kollaborálunk, hanem a világ legrangosabb lapjaiban születnek meg Nature, Science,
Nature,
és egyéb közleményeink.
Ez a 3D mikroszkóp, amit emlegetett többször, ezért kapta az innovációs díjat? A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal innovációs díját 24-ben.
Nem ezért, hanem de ezzel kapcsolatban.
Gratulálok hozzá.
Köszönöm szépen. Neked persze a csapatom nevében, nekem legfontosabb ez igazából, nem is rólam szól, hanem a csapatmunkáról, amit itt értékelünk, hiszen ezek nem személyi alkotások, hanem egy stábnak a munkája. És nem is a mikroszkópra kaptuk a díjat, hanem azzal kapcsolatos technikai fejlesztésre. Ugyanis maga a mikroszkóp ebben csak egy hardware volt, és maga a szoftver technológia, amit ezt működőképessé tette, ami azt jelenti, hogy megoldottuk azt a problémát, hogy tulajdonképpen a problémák a gyökere, hogy az emberi agy, illetve az a kiseti élőnyek agy, az folyamatosan mozgásban van. Ugye ez annak a következménye, hogy az nem fixen van a koponyán belül, hanem rugalmas szalagokon van felfüggesztve. És így folyadékban úszik. És amikor tényleg gyorsulunk, vagy fékezünk, akkor az agyunk az folyamatosan lötyög, mint a koponyán belül. De a szívverés légzés is folyamatosan mozgatja az agyat, tehát egy folyamatos pulzáció van. Tehát egy emberi agynál, ha kinyitjuk, műtőt közben akár milliméteres elmozdulásokat, pulzációkat is lehet látni, de ez a kiseti állatoknál is komoly problémát tud okozni, hiszen egy viselkedő, mozgó, gondolkodó kiseti állatnak az agya az olyan sokat mozog, hogy a sejtek, különösen a sejtnyúlványok nem mérhetőek, hogyha nem teszünk valamit annak érdekében, és stabilizáljuk a képet. És nagyon röviden szeretném elmondani a találmányokat, az arról szólt, hogy alkottunk egy háromdimenziós kép stabilizátort. Vagy ez azért volt nagyon nehéz munka, mert ezt egy lézerpásztázási eljárásra oldottuk meg, tehát mérés közben a mérési időnek egy részét ugye elküldjük arra, hogy körbejárjuk a sejteket, tehát sejtről sejtre, vagy sejtnyúlványra ugrálunk, vagy akár bármilyen kombináció bejárjuk a kívánt területet, és viszont az idők egy részében átugrunk egy referencia objektumra, ami lehet egy fényes sejt, vagy egy fényes, tehát egy fényes neuron, vagy egy fényes gliasejt, ami egy támasztó sejt, és azt, mint egy referenciát használjuk arra, hogy a pozíciót precízen behatároljuk a rendszerben. Tehát ahogy az a sejt, a referencia a sejt mozog, úgy mozgatjuk a mérésnek a koordináta rendszerét.
És ezt hozzá kötve.
Hozzá rögzítve, igen. Tehát magyarán a mozgó agyhoz rögzítjük a mérésnek a koordináta rendszerét, egy darab referencia sejtet, 3 darab merőleges vonallal mérve, precízen mérve a pozíciát. Ugye ez viszonylag egyszerűen hangzik, azért volt nehéz, mert egy ilyen referencia sejtet klasszikus módszerekkel mérek, és ezt az adatot elküldöm a számítógébe egy PC-re, ott kianalizálom, és visszaküldöm a jelet, ez akár egy szekundumos időintervallum is tud lenni. Most a mi esetünkben ugye ezt kilohertzes sebességekkel végezni, tehát a jelenlegi standard technikákhoz képest, mint egy 1000-szer gyorsabban, és erre kellett egy saját célelektronikát, saját vezérlőkártyákat fejleszteni, illetve egy saját alaplapot, ami a saját számítógépé szinkronizálta össze ezt a elektronikai eszköztárt, és gyakorlatilag mondhatjuk, hogy egy saját számítógépre épülő, lokálba lefejlesztett programrendszer az, ami ezt képes valós időben kezelni.
Én meg vagyok egy picit lepődve, hogy nem lett erről világhírű, bomba nagy hír, mert mind az egerekkel kapcsolatos vizsgálat, mind ez a VR, mert mint az emlékszületése, mind a VR szemüvegnek a felhasználása, ez ilyen kiemelkedő hír. Mik azok a területek és kutatások, amiben hasonló sikereket remélnek?
Hát ha jól számoltam, akkor 60-80 sajtó megjelenés volt, ami azt jelenti, hogy eléggé fogadták felkapta ezt a hírt, igen.
De főleg itthon erre gondoltam csak ezzel, hogy...
Főleg itthon, igen, igen.
Mik azok a kutatási területek, projektek, amik a közeljövőben, illetve jelenben a terítéken vannak a számotokra?
Tehát ha kompaktan szeretném ezt a kérdést megválaszolni, akkor azt mondanám, hogy leginkább azokat a genetikai módszereket fejlesztjük, amivel a sejteket meg tudjuk szólaltatni, tehát egy adott régióban, egy adott sejtípus, ami mondjuk valamelyik betegséghez köthető, és ezeket akarjuk mikroszkóppal mérni, illetve ezekkel interferenciába lépni különböző specifikus viselkedési tesztekben.
A három terület, amit az idegrendszeri betegségeknél felsoroltatok, depresszió, epilepszia, illetve demencia, elég mostoha területek, ami a európai és hazai betegellátást és gondozást illeti, honnan jöttek ezek a területek, illetve hogy látod ma Magyarországon ezeknek a kutatásoknak a támogatottságát?
Folytattam az előző választ, azt jelenti, hogy említettem ezt a platformot, hogy két irányú kapcsolat a sejtekkel. Na most pontosan azért van erre szükség, mert ezekben a betegségmodellekben, legalábbis bizonyos alesetekben, ezt még nem tudjuk pontosan, hogy hány százalékában, de mivel nagyon nagy a betegségpool, ezért egy viszonylag alacsony százalék mellett is nagyon fontos ezt vizsgálni. Tudunk egyfajta agyi pacemaker funkciót betölteni, hasonlóan a szív, ahogy a színuszcsomónak a betegségeit egy ilyen pacemakerrel tudjuk vezérelni. Itt is bizonyos esetekben be tudunk avatkozni a számítógéppel, irány átprogramozva a sejteket, és ezáltal elérve egy terápiás hatást. Ez egy legfontosabb küldetésünk. De ebbe a küldetésbe illeszkedik a látás helyreállítással kapcsolatos kutatásunk egy része is, hiszen ott is az van, hogy egy két irányú kapcsolattal, de csak az agykérget próbáljuk elérni, és ezáltal próbáljuk a külső világnak az információt bevetíteni. Igen, visszatérve a kérdésre, abszolút óriási relevancia van ezen a betegségeknek, tehát nem véletlenül látható az, hogy nem csak Magyarországon, hanem külföldön is nagy erőforrásokat tesznek bele olyan kutatóintézetek létrehozására, ahol gyakorlatilag hasonlóan az idegtudományi alapkutatástól a végeredményig szeretnék kiveltetni ezeket a projekteket. Most mondhatom, hogy Magyarországon van egy kis előnye. Tehát a Brain Vision Center az tulajdonképpen más országokhoz képest egyik elsőként született létrejött központ. Ugye Szoroska Botont professzorral hoztuk létre, akit a nemzetközi sajtó csak a Nobel-díj várományosaként ismer, azért, mert ő alkotta meg a világon először azt, hogy az emberi idegszövet egy részével, egész konkrétan a szemmel létrehozott egy kapcsolatot, egy ilyen szemüveggen keresztül, amely egy vakban, ugye vakbetegekben egyfajta részleges látás helyreállítást tudott létrehozni. És tulajdonképpen ez az első bizonyíték arra, hogy ez a küldetés, hogy tényleg felprogramozott sejtekkel, és mondhatom egy különböző infrastruktúrákkal, eszközökkel, kölcsönhatva az aggyal létre tudunk hozni, mondhatom, hogy egy jelentős javulást a betegek életminőségében.
Tényleg izgalmasan összekapcsolódnak a területek minden szempontból. Lehet, hogy mégis az orvostechnika és a felhasználható gyógyszeranyagok azok együtt tudnak majd ebben működni, ugye? Jól értem.
Igen, igen, tehát a gyógyszernél ott pedig a legfontosabb, hogy a felderítő tudományban tudunk sokat segíteni, hogy megérteni, hogy hogyan működik, és ezáltal pontosabban targetálni a gyógyszermolekulákat, illetve ha jövőben az az ötlet, hogy egy adott gyógyszerhatást az génterápiával váltunk ki, mert már tudjuk, hogy hol, mely sejtípuson van a probléma, hol kell igazából működést elérni, akkor oda célzott génterápiával hasonló terápiát tudunk elérni, mint egy gyógyszerre, csak az lenne az előnye, hogy az programozható is gyorsan. Tehát mondjuk például egy nagyi pacemaker funkciót akkor be lehet tölteni.
Tudjuk, hogy egyébként akár a depresszió, demencia és az epilepsziánál tudjuk, hogy melyik az a sejtcsoport konkrétan, ami okozza ezt az egészet? Mit kell átprogramoznunk?
Igen, mondok egy példát. Például az epilepsziánál rájöttünk arra, hogy megtaláltuk azokat a sejteket, azokat a habsejteket így hívják, hogy hívják ezeket a góc sejteket, ahonnan az adott rohamok elindulnak. És
mindegyik típusú epilepsziában, vagy pedig egy típusúban?
Nagyon fontos, igen, igen. Tehát amikor beszélek bármiről is itt a műsor kapcsán, akkor az általában a nagy betegséghalmazóknak mindig egy részhalmazát jelenti. Ezek azok az epilepsziás esetek, amikor az agykéreghez közel jön létre az epilepszia, valamilyen sérülés, például egy síbaleset, autóbaleset kapcsán vagy egy háború is, háborús érés kapcsán megsérül az agy, és ott egyfajta ilyen hegesedés jön létre. Erre van egy állatmodellünk, és ebben az állatmodellben sikerült az epilepsziát gyógyítani. Az azt jelenti, hogy megtaláltuk azokat a sejteket, amelyek sérülsük révén egyfajta gócként folyamatosan aktívak voltak. Rájöttünk arra, hogy ezek a sejtek permanensen követhetők, tehát folyamatosan monitorozni lehetett, és rájöttünk arra, hogy ez valahogy az agyban egy bevésődött hiba. Tehát míg az agykérekben az agykéri reprezentációk azok folyamatosan mennek, tulajdonképpen ez a gondolkodásunknak a lényege, ezért van az, hogy néha leesik a tantusz, később egy-két nappal már két gondolat megtalálta magát térben, időben vándorolva. Ezzel szemben az epilepszi esetében ezek viszonylag rögzült mintázatok, és akkor jött a gondolat, hogy mi lenne, ha ezt lézerpásztázó mikroszkópiával kezelnénk azt a területet. És gyakorlatilag át tudjuk programozni azokat a sejteket, és abban az adott régióból ki tudjuk radírozni az epilepsziás aktivitást. És ez elég jól kezd működni ez a terápiás eljárásunk, és a cél az, hogy ezt komplexebb élőlényeket leteszteljük, ne csak egy egérmodellen, illetve hogy elvigyük a humán alkalmazások irányába. Ez volt az egyik példám. A másik példa, hogy igen, vizsgálunk most olyan agyrégiókat, ahol a Parkinsonhoz hasonlóan viszonylag kis sejtcsoport működésébe beavatkozva tudunk terápiás hatásokat elérni. Ezzel az előbb említett agy számítógép interfészünkkel. Tulajdonképpen a látás helyzetes ebbe a kategóriába tartozik, mert ott is van egy pici régió, ahol a mikroszkopunk segítségével egy jó minőségű látást lehet elérni.
Úgy tudom, hogy 44 plusz szabadalom már beadásra került. Igen. Hogy állnak a mostani tervekkel, jövőre nézve?
A szabadalom az nagyon sok van, csak idő legyen hozzá ezeket megírni, de legfontosabb talán már egyébként azt nagyon fontos védni, azt megtapasztaltuk. Ugye már többször vittük meg a csapatot a múltban is, hogy nagy multi támadta a technológiánkat, és a szabadalom az, mint védekező eszköz, az kiválóan jól működött. Illetve ezt a legutóbbi cikkünket, ezt a Nature Methods-ban megjelent cikket, és tulajdonképpen annak köszönhetjük, persze a részletekben most nem mennék bele, mert folyamatban vannak a vizsgálatok, de hogy ez a találmány, ez tulajdonképpen majdnem megszökött Magyarországról, és szerencsére az editorok felismerték, hogy mi voltak az elsők, mert szabadalmat tudtuk bizonyítani, hogy ez bizony tőlünk származik az eredeti gondolat, és azonnal megadták a lehetőséget, hogy megjelen a közlemény.
Meg sem merem kérdezni, melyik harmadik országban próbáltak elvinni. Jó. Utolsóként egy picit beszéljünk még a központjukról, illetve az együttműködésekről. Hogyan állnak jelenleg, hogyan állnak a jövő felé?
Egy kis ismétléssel kezdeném. Tehát ugye a központ azért született Botonddal közös döntés formátumában, hogy ezt a bimbózó alapkutatást szeretjük felgyorsítani, hiszen nyilván, hogyha egy ötfős társaság álmodik komoly terápiákról, betegségekről, az valamilyen szinten ideális, és összehez egy olyan elit kommandót, amely képes tényleg az alapkutatástól a prototípus fejlesztésen keresztül, az ipari fejlesztéseken keresztül egészen a végső prototípusig termékig íveltetni a különböző gondolatokat, amely az agy központi idegrendszeri betegségek terápiájával, diagnosztikájával kapcsolatos, és erre a központra húztunk fel egy olyan modellt, amely arról szólna, hogy tulajdonképpen a különböző szakmákat összefogjuk. Tehát a gépészmérnöktől, az optikai mérnöktől, a tervezőmérnöktől kezdve egészen a magasszintű biológiai kutatókig, molekuláris biológusokig, mindenki megtalálható vegyészekig, kémikusig a laboratóriumban, és ezek egy ilyen közös csapatot formálnak, közös projektek formátumában, és ez a határterületi tudomány, ami tulajdonképpen nálunk megvalósult, és segíti ezeket a küldetéseket végigfutni.
A külföldi egyetemeket már említette, esetleg magyar-európai intézményeket tudná még említeni, akikkel együtt dolgoznak, és szívesen kiemelni itt őket?
Igen, például van egy nagyon fontos bázeli kollaboráció, az IOB, a Botondék intézetével, IOB Bázellel, illetve hát Németországban is számtalan intézettel dolgozunk együtt. Ugye összesen 160 laboratóriumot építettünk fel a világban, Münchentől kezdve számos német városban megtalálhatók ezek a laboratóriumok, akikkel elég intenzív kollaborációs együttműködések is vannak, és hát elég fontos kézletok vannak előkészülőben, ott ezek is szinte a legnagyobb rangú lapokban fognak nem sokára megjelenni. Múlt héten is beküldtünk egy közleményt a Science-be, tehát reméljük, hogy ezek a tudományos munkák minél hamarabb eredményekben tudnak végződni. Illetve ami nagyon fontos, hogy tulajdonképpen ezen nemzetközi kollaborációs partnerek számára is fel tudjuk ajánlani azt a platformot, amit korábban említettem, amelyben ugye a genetikai eszköztárat kombinálják a neurofotoing eszközökkel, tehát egy alapkutatási kísérlet során keletkező eredményekből végig tudjunk vinni, ez a hosszatávú küldetésünk, hogy ne csak a saját ötleteinket, hanem ez a központ működik, befut, egyre sikeresebb lesz, akkor akár mások által megfogalmazott alapkutatási küldetéseket is megpróbáljuk végigvinni a terápiás alkalmazások irányába. Persze most tartjuk a fókuszt, tehát van körülbelül 3-5 olyan kulcsprojekt, amelyre fókuszálunk, és ezeket tartjuk most elsődlegesen, de a jövőkép az számomra azt jelenti, hogy akár 10 év múlva szeretném, ha mondjuk Európa egyik legnagyobb olyan, sőt mondhatom, a világ egyik legnagyobb olyan központja lennék, ahol ezeket a humán transzlációs kísérleteket, utakat fel tudnák gyorsítani, és erre van is egy pár olyan fejlesztésük, ami reményt ad, mint például az előbb említett feszültségmérések, amelyeket most már akár szabadon mozgó állatokon is el tudunk végezni. Egyébként ez egy világrekord, egy unikális dolog, ezt most készítjük el a közleményt a egyik legmagasabb impactú lap számára, mert ugye ezt nem tudták még jelenlegi technikákkal megoldani, hogy ezeket a nagyon-nagyon gyors szenzorokat ilyen pici mini mikroszkopokkal mérik, és mert kifejeztetik egy új technikát, ami gyakorlatilag a 1 tonnás csúcs technológiai berendezések tudását képes mozgás közben bevetíteni az agyban. Tehát mondhatnám úgy, hogy egy röplében mérjük a legyet, vagy futtában a nyulat, és ez tényleg egy megvalósult projekt.
Nagyon gratulálok az eddigi eredményeikhez, és minden további jót kívánok Önöknek. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm szépen én is.